13. fejezet. A Csodagyerek operáját összesen 4-szer játszották a párizsi operában. A bemutató utáni 10. napon már más darab szerepelt a műsoron, hogy a Don Sanche soha többé a színlapra ne kerüljön. A kritikák, amelyeket szívszakadva vártak, vegyesen vélekedtek a darabról, de inkább rosszul, mint jól. A főpróbán még hallatlan sikernek tetszett, hogy a Magyar Gyerek operáját a világ egyik első színpadon játsszák. A gyerek fent ragyogott a világdicsőség szédítően magas trónján. S a bemutató után ki kellett mondani azt a borzasztó szót, amely most először ütötte fel fejét a Csodagyermek pályáján, a bukást. Nem volt kétség, a darab megbukott. A Gazette de France még csak dicsérgette a fiút, és a mi jövendőbeli kis Mozartunknak nevezte. De ebben a dicséretben is fájdalmas volt a szemmel látható jó akarat, a gyerek iránt való elnézés. Más újság, amely nyugodtan és józanul bírálta meg az egész ügyet, azt írta, hogy az operaházi előadás alapvető tévedése helyett ezt a darabot a Zeneakadémián kellett volna bemutatni, mint tanulmányi vizsgát, annak nagyszerű. Akadtak azonban lapok, amelyek egyszerűen levágták a szerzőt. A Debat kritikusa, a szigorú Casti Blaise kijelentette, hogy ez a gyermek lehet a világ legjobb zongorajátékosa, de a zeneszerzéshez semmi tehetsége nincsen. És a kudarc nem maradt, csak párizsi kudarc. Európa minden nagyobb lapját tudósítók képviselték Párizsban. Azok is jelentették haza, hogy a Csodagyermek operája bal sikert hozott. A Leipziger Allgemeine Musikzeitung, a legfontosabb zenei szaklap kijelentette, hogy Mozart ide, Mozart oda, de ez a Mozart bizony képtelen vezérkönyvet írni. A gyerek lezuhant a trónról. Pokoli módon szenvedett a szégyentől. Úgy érezte, hogy egész Európában senki nem beszél másról, mint az ő operájának csúfos bukásáról. Folyton olyan elképzelésekkel gyötörte magát, hogy a bajor király, az angol király, a francia király, az orleáni herceg, Berry hercegnője, az öreg Eszterházi herceg, a fiatal Eszterházi herceg, Csernyi, Salieri, Rees, Unger, Karolin, Rossini, a londoni Erard, mindenki, aki valaha jó volt hozzá, most az ő bukását olvassa. És akik nem mutattak iránta jó indulatot, Cherubini, Kalkbrenner, Saint-Lubin, Kramer és a világ ezer meg ezer általa legyőzött zongoraművésze, ezek mind diadalmas vigyorgással olvassák a bukást, és ha egymással találkoznak, kaján jókedvel kérdik egymástól, olvastad a kritikákat? És anyja ott Steyerországban, ha olvassa, erre volt a legborzasztóbb gondolni. Szeretett volna meghalni. Nem volt kedve menni sehová. A zongorától elfordult, ha rápillantott. Könyvet vett a kezébe, és 5 perc múlva haragosan félredobta. Bármit mondtak neki, szenvedett tőle. Ha apja erőszakkal átvitte Erárdékhoz a Müet palotába, és ott az öreg úr vagy valamelyik Erárd kisasszony vigasztalni próbálta, szeretett volna kiszaladni kínjában. Pedig az öreg Erárd igen bölcs és csillapító dolgokat mondott. Te egy tévedés áldozata lettél, fiam. Folyton Mozarthoz hasonlítanak, ami rendben van. Mikor zongorázol, mozarti játékot várnak tőled, és azt meg is kapják. Most operát írtál, és mozarti operát vártak tőled. Ez is rendben volna, ha a Lucio Sillát várták volna. Azt Mozart 16 éves korában írta, és a te operád van olyan. De tőled legalábbis a Don Giovannit várták, amit te egy szóval sem ígértél nekik. Csalódtak, és csalódásukra haragszanak. Veled nagy igazságtalanság történt. Ez simogató balzsam lehetett volna szívére, ő még ennek hallatán is gyötrődött. Keményen összeharapta a száját, sápat arcán mély karikák húzódtak szeme alá, nedves tenyerű kezét görcsösen tördelte, és órákon át nem szólt semmit. Egyetlen vigasztalása az imádság volt. Soha annyit nem járt templomba, mint most. 3-4-szer is elszaladt hazúról napközben, ha már a szégyen mardosásait nem bírta, és templomba menekült. Ott valamelyik néptelen mellékoltárhoz sietett, letérdelt, és bizonyos gyakorlattal, amely önmagukat révületbe ejtő fakírok tulajdona, a következő pillanatban már átszellemülten vetette magát a jóisten keblére. lüktető halántékára valami mennyei kéz simogatását képzelte oda, arcát magának, Istennek gondolatához szorította, mint valami szent lepel redői közé. Ilyenkor megkönnyebbült, és az áhítat erős mámora egy időre elaltatta fájdalmát. Nagy fájdalmában mégis tett valami olyan felfedezést, amely a vallási rajongás mellett segített gyötrelmeit elviselni. Rájött, hogy apja szereti őt. Liszt Ádám mindig keményen bánt vele, mindig korholta, soha bizalmas hangulatokban nem ereszkedett vele. Bizonyos idegenségben éltek már évek óta. Azon kívül a fiú lelkeméje már nem tisztelte apját eléggé. Azt el kellett ugyan ismerni, hogy apja fáradhatatlanul lót fut az ő dolgaiban, és csak ugyan rengeteget dolgozik, mégsem tudta elnyomni lelkében azt a folyton felütköző gondolatot, hogy apja belőle él. Ha újrend ruhát látott apján, vagy ha apja egy láda újonnan vásárolt szivarral tért haza, rögtön arra kellett gondolni, hogy ezt a pénzt ő kereste, a gyerek. Vele született gyengétsége és gavallérsága azonnal szégyenkezésre indították, hogy ilyen kicsinyes gondolatai vannak, de ezek a soha senkinek el nem mondott belső tusakodások mégiscsak azt hozták magukkal, hogy lelkében bizonyos enyhe lenézés vert fészket apja iránt. A köteles gyermeki tisztelet még megmaradt romjai Londonban kapták meg a kegyelemdöfést igen érdekes módon. Egy napon azt a szót hallotta ott említeni társaságban, hogy sznobizm. Kíváncsian kérdezte és magyaráztatta meg magának a szó teljes értelmét. És fájdalmasan nyilalott szívébe az a megismerés, hogy az ő apja rikító példája a sznobizmusnak. Ha volt valaha a világon sznob, Liszt Ádám volt az. Minden arisztokrata közelsége reszkető boldogságot keltett benne, és a rangok vad imádata néha egészen nevetségessé tette. A fiú magába nyelte sajgó meghökkenését. Most már letagadhatatlanul lenézte apját, akibe egy cseppnyi büszkeség sem szorult. Önkéntelenül az anyját állította szembe az apával, az egyszerű, szelíd, szerény anyát, akinek néma igénytelenségében sokkal több büszkeség lakott, mint amennyire akár királyi személyek képesek lehetnek. Benne is megvolt ez a büszkeség, a meg nem alázkodás erős önérzete. Ez nem mondott ellene a kellő tisztelet mindenütt való megadásának. Viselkedésében soha nem vétett a gyermeki illendőség ellen, és nem lehetett nála engedelmesebb gyermeket elképzelni. De lelke mélyén lenézte és idegennek érezte azt a felnőtt embert, aki az életet adta neki, és akivel egy otthonban adatott élnie. És most a megpróbáltatás súlyos idején meglepetve vette észre, hogy apjában mély és meleg gyöngétség rejlik iránta. Bár a ridegmodorú és hatalmaskodó természetű ember most sem hagyta magát érzelmesi jelenetekre ragadtatni, mégis akadt néha egy-egy aggódó pillantása, egy-egy mozdulata, amely mögül a forró apai szeretett titka villant elé. Egyszerre megérezte, hogy ez az ember őt a maga módján mindig nagyon és mindenkinél jobban szerette. Sokat megbocsátott neki egyszerre, és közelebb érezte magát hozzá. És amikor látta, hogy apja álmatlan éjszakákon át aggódik érte, és vele szenved, az a vágya támad, hogy ő vigasztalja meg apját, ne pedig apja őt. Az apa viszont észrevette, hogy a gyereknek a nagy lelki vívódásban egyetlen mencsvára a vallás. Sietett tehát, mint minden elébe bukkanó lehetőséget ezt is megszervezni. Eddig nem gyóntatta a gyereket, most elhatározta, hogy ideje lesz az első áldozáshoz járultatni. El is vitte a legközelebbi plébániára, ott bemutatta a gyereket Pierre Bardennak, egy himlőhelyes, recsegő hangú, nagyon kedves papnak, és megbeszélte vele a szükséges teendőket. A fiúnak szent gyakorlatokat kellett tartania, katekizmus tanulnia, és a nagy lelki eseményre kellően felkészülnie. Az egészet mindjárt el is kezdték. Ezzel a templomi áhítat szorványos negyedórái a gyerek egész napi állapotává lettek. 6 órát gyakorolt most is a zongorán naponta, a metronóm szigorú ketyegése mellett. De többi ideje az átszellemülésé a megszállottság élet. Odaadóan tanulta a katekizmust, vallási könyveket olvasott, és már az első napon boldogan találkozott ezzel a mondattal, credo quia absurdum. Ezt újongó örömmel szerette. Úgy érezte, hogy ez a mondat az ő számára született, hiszen mióta csak gondolkozni tudott, ez volt a legnagyobb vágya mindig, a feltétlen, gondolattalan odaadást érezni magában. Katolikus vallásában, melynek most lényege homályosan mutatkozni kezdett előtte, ezt találta meg. Önmaga tökéletes odaadását, az áhítatban való teljes feloldódást, amely a megsemmisülés boldogságához hasonló. Szorgalmasan és pontosan megtanulta a leckék szövegét, az alapvető bibliai tudnivalókat, a hármas istenség csodájának kérdésekbe és feleletekbe foglalt tanát, a parancsolatokat, az ágazatokat, a szentségeket, a bűnök rendszerbe osztott fajait. Ezt mind nagyon érdekesnek találta, de az igazi élmény a közelgő nagy szertartás vágya volt számára. Amikor először meggyónt, pontos és hű vizsgálatot tartott magában. Rendkívül hosszú listát írt össze bűneiből. Az aprókat is lelkiismeretesen felsorolta, de tudta maga is, hogy igazi bűnek kettő, az alázatosság hiánya, a hiúság, a mohó tetszeni vágyás először, és a parázna gondolatokra való hajlandóság másodszor. Ezeket az áldozást megelőző estén előírás szerint mélységesen meg kellett bánnia. Gyónás után hazament, bezárkózott, és biztos lévén abban, hogy senki sem látja, külön nagy szertartást rendezett magának. Letérdelt és mellét verte, ököllel és erősen, hogy fájjon. Majd arcra borult és homlokával ütötte a padlót. Közben keservesen sírt, és hosszú, összefüggéstelenül hebegő szövegben esdekelt bocsánatért. Hason feküdt a szobában, arc előtt nedves volt a padló deszkája sűrű könnyeitől. És ezekben a pillanatokban bűnbánata omló könnyei között hirtelen az a gondolata támadt, hogy mi volna, ha most látná valaki ebben az aszkétai helyzetben. S a gondolatot nem találta visszatetszőnek, de a következő pillanatban talpra ugrott. Milyen komédiás vagyok, mondta önmagán sajnálkozó mosollyal. Rögtön beírt a bűnei közé ezt a hiúságos gondolatot is. Még soká imádkozott, és aznap éhesen feküdt le a belülről kulcsra zárt szobában. A másikban apját hallotta tenni-venni. Másnap reggel elmentek a szent áldozásra. Még valami 20 gyerek vett részt a serdülőkor nagy eseményében rajta kívül. Lázasan jók voltak mind, és zavart mosollyal feszengtek ünneplő ruháikban. Könnyűnek, lebegőnek, és majdnem eszméletlennek érezte magát. Nem csodálkozott volna, a lebegő szárnyú angyalok úgy, ahogy van, azonnal az égbe vitték volna. Mikor az ostját szájába kapta, kevés hián elájult, és e pillanatban arra gondolt, hogy semmiféle tapsvihar még nem adhatta neki ezt a boldogságot. Közben csodálatosan búgott az orgona, és orra a tömjén imádott illatát lehelte be. Ez az élmény hatalmas és eltörölhetetlen nyomot hagyott benne. A vallás egészen hatalmába kerítette. Imádta a templomok homályát, a piros mécsek kedves lángocskáit, a csendben csoszogó öregasszonyokat, a kőkockákon elkopogó lépteket, a Madonna szelíd arcát és karjában az isteni csecsemőt, az orgona szóhangját. Vallás és muzsika, mondta magában, soha semmi más. A kísértő gondolatokat, amelyek mezítelen női jelenségek alakjában minduntalan üldözték, most már lenézte. Minden reggel elment a misére, és minden héten legalább egyszer meggyónt. Gyóntatója tanácsára hidegvizes dézsát tartott szobájában, és gyakran megtette, hogy nem tudván elaludni, kiugrott a forró ágyból, és lehűtötte engedetlen testét. Titokban fogadalmat tett, hogy teljes életében tiszta fog maradni. Áldozása alkalmával megismerkedett az egyik áldozó gyerek nőrokonával. Különös nő volt ez. Nagy púp ült a hátán, de valami szelíd finomság igen vonzóvá tette. Arca olyan volt, mint az elefántcsontból metszett tárgyak, és kezének rendkívüli szépsége azonnal feltűnt. Lydia Garella volt a neve, mivel nagy zenerajongónak mondta magát, és kitűnt, hogy a csodagyermek minden nyilvános hangversenyét meghallgatta eddig, Liszt Ádám udvariasan meghívta magukhoz. Már másnap el is jött. Leült a fiúval négy kézre játszani, és pompás zongorásnak bizonyult. Azonnal melegen összebarátkoztak, s ettől kezdve a púpos Lydia állandó vendége lett a Liszt lakásnak. Neki is a vallás és a zene volt két vigasztalása. Nagyon megértették egymást. Azok a zongora etűdök, amelyeket a fiú lassanként komponálgatva gyűjtött, már kilencre szaporodtak. Egy napon úgy rakta őket össze, hogy rendszert alkossanak. Kitűnt, hogy ha egyet félretesz, és még négy újat komponál, 12 olyan etüdje lesz együtt, amelyek befejezett egészet alkotnak egymás mellett. Szerette ezt a feladatot. Megcsinálta mind a négyet, és éppen akkor készült el velük, mikor apja tudtára adta, hogy most már itt az ideje megélhetésükkel is törődni. Hosszabb hangverseny körútra indulnak. A fiú mély sóhajjal vette ezt tudomásul. Soha olyan nehezére nem esett megválni Párizstól, kedvenc oltáraitól az egyes templomokban, megszokott gyóntatójától és Lydia barátságától. Hogy megint ki kellett állani a dobogóra és hajlongania, az ellenérzéssel töltötte el. Áhítatos nyugalomra vágyott, és ehelyett a vakító fényű, tapsoktól dörgő lármába kellett indulnia. Utolsó örömét indulás előtt az öreg Erard okozta, aki végighallgatta az etüdöket, alaposan megnézte őket közelről, végül ezt a kijelentést tette. Amit csináltál, elsőrangú dolog. A Kramer etüdök mellé merem ezeket állítani, ha ugyan nem jobbak. Ezeknek helye van a zenetörténetben. Dél-francia városokba utaztak, Marseille-ben különösen nagy volt a siker. Ott hosszabb ideig megült Liszt Ádám. És mivel Boisselot, a zenemű kiadó bármelyik párizsi cégnél jobb ajánlatot tett az etüdök kiadására, a füzetet ott nyomban ki is adták. A fiú szeretettel látta rajta a 6-os ópuszt jelző számot. A Tantum Ergo, a zongora szonáta, az Impromptu, egy Allegro di Bravura és egy ámol zongora verseny után ez már a 6. műve volt. A szerzeményt Lydiának ajánlotta. Szívből örült, hogy a pupos barátnőnek örömet szerezhet. De több öröme ezen a hangverseny körúton nemigen akadt. A hangversenyek sikere közömbös lett előtte. Mindenütt a templomokat bújta, a dobogón csak kötelességét végezte. És ha mégis elragadta olykor a taps öröme, azt mindjárt sietett meggyónni. Megvetette magát, ha a világi hívság bűnébe esett. A világ valami megvetésre méltóvá és méltatlanná lett előtte. Egyszer apja egy otthoni levelet felbontva érdeklődéssel újságolta. Emlékszel arra a Henigné nagynénédre, aki egyszer nálunk volt Doborjánban? A fiú nem emlékezett, nem is emlékezhetett nagynénjei és nagybátyai tetemes seregére. Nagyapjának, az öreg Ádámnak 3 házasságából 27 gyermeke született. Nem emlékszem. Dehogy nem, hiszen a térdén lovagoltál. Írja, hogy kisfia született, Alajosnak hívják, unokatestvéred. Nekem nincs rokonom, felelte a fiú, nekem csak vallásom van és zeném. Mi más, senki és semmi? Természetesen a szüleim, javította ki a fiú szolgálatkészen, azt nem is kell mondanom. Te franci, szólt apja komolyan. Nekem úgy tetszik, hogy túlzásba viszed ezeket a dolgokat. Jó lesz erre vigyázni. Vannak józan határok, és ha azokat túlléped, abban nem mehetek bele. A fiú nem szólt. Fájdalmasan mosolygott, tetszelegve képzelvén bele magát a vértanú szerepébe. Hónapokig tartó hangversenyzés után tértek vissza Párizsba, sok-sok város, még több hangversenyzés, s a fiú részéről számtalan templom és gyónás emlékeivel, és Párizsban a pupos, kedves Lídia barátsága várta. De új munka is. Tovább kellett tanulnia. Az opera kudarca kedvetlenné tette Pért. Már nem a régi érdeklődéssel oktatta a fiút. És amikor elmaradt tőle, ez mint egy hallgatólagos megállapodásnak számított, hogy a leckéket megszüntetik. Liszt Ádám az új mestert a Reicha professzor személyében találta meg. Ez a Reicha nagyon furcsa ember volt. Görbelábú, toprongyos testen, amelyet mindig pecsétes és szivarhamus ruha fedett, szokatlanul nagy fej ült. Ez a gnómszerű jelenség súlyosan rövidlátó szeme ellenére is folyton izgett, mozgott, rakosgatott. A kottához olyan közel hajlott mindig, hogy szinte orrával súrolta. Dörmögő mély hangon beszélt, ha beszélt, mert általában inkább szeretett hallgatni. Pedig sok mindent megélt, majdnem 60 évnyi életében. Születése szerint cseh volt, de Bécsben lett igazán muzsikus. Abban az időben élt ott, amikor Beethoven és Haydn még javakorabeli emberek voltak. Salieri-t is jól ismerte. A Château d'Eau téren lakott a 17-es számú házban. Dolgozó szobáját kottapapírral tapétáztatta ki. A falon válmagasságban párkány futott körül, ezen a párkányon szorosan sorakozott egymás mellé a legtarkább tárgyak gyűjteménye, szobrok, csészék, órák, dobozok, karmesterpálcák, kalapok, de főként híres emberek emléktárgyai, volt ott Cimarosa, Gluck, Mozart, Haydn, Salieri, Beethoven és más nagyok emlékét jelentő mindenféle apróság. Az ablaknál állott hatalmas Erard zongorája, amelynek tetején kiismerhetetlen rendetlenségben hevert ezer meg ezer hangjegy. Ide járt a fiú 3-szor hetenként órát venni. Reichát hamar megszerette, jó lelkű és kedves embernek ismerte meg, aki senkiről és semmiről nem szeretett rosszat mondani. Mindenki számára talált mentséget, és még a tárgyakat is szerette az elítélő vélemények ellen vételmezni. A mesterségét pompásan értette, a második lecke órán már megtalálták egymás hangját és érdeklődését. A tanulás és napi legalább 6 órás zongora gyakorlatok mellett tovább is a vallásnak adta minden idejét a fiú. Rohamosan kamaszodott, egyre gyötrőbben kínoszták azok a gondolatok, amelyeket ő úgy nevezett, hogy a hús kísértései. Újabban álmait látogatta meg főként a kísértés. Minduntalan a mesztelenül hömpölygő, kínálkozó, fehéren örjítő női testek hevertek, omlottak, kígyóztak előtte, fehér karok nyúltak feléje, sóváron villogó tekintetek kacagtak rá, arcát szemérmetlen keblek érintették. Reggelenként zsibbadó fejjel kábultan ébredt és komor szemrányásokkal gyalázta bűnös képzeletét. Ezek a megpróbáltatások hullámzó rendszerrel jelentkeztek. Néha egy-egy hétig is nyugodtnak érezte magát, akkor aztán megint meglepték az ördög által elébe rajzolt, bolondítóan kélyes képek. Irgalmatlanul üldözték, akármit csinált. És nem csak tehetetlen álmaiban, hanem a hétköznapi élet valóságában is. A párizsi utcán jól ismerték a híres csodazongorást, minduntalan parázsló női mosolyok villantak feléje. Néha durván kihívóak is. Ő teljes lelkéből tiltakozott a kísértések ellen. Mennél hevesebben támadták meg, ő annál makacsabbul veté be magát a vallás tisztaságának sáncaiba. Amikor 15 éves lett, apja otthon 4 szem közt elővette. Látszott, hogy igen nehezen fog neki annak a kényes tárgynak, amelyről beszélni akar vele. Az apa hosszú körmondatokban kerülgette fiát, aki lesütött szemmel riadtan hallgatta. Mind a ketten roppant kínos zavarban voltak. A te életedben most az a korszak következett be, amikor az ember még nem férfi, de már nem gyerek többé. Vannak dolgok, amelyekről a fiúból kitört a szemérem és a zavar türelmetlensége. Nem akarom hallani, és nem akarom ismerni. Én Istennek és a boldogságos szűznek ajánlottam fel az életemet, ne féltsen engem, papa. Hagyjuk ezt az egészet, nagyon kérem. Ahogy akarod, felelt apja megkönnyebbült lélegzettel, de másról is kell beszélnünk. Most már úgy szólván fiatal ember vagy. Hozzá akarlak szoktatni, hogy bánni tudja pénzzel. Ezentúl rendes zseppénzhez lesz jogod. Minden hétfőn kapsz tőlem valami rendes kis összeget, ebből viszont köteles leszel magad gondoskodni apró kiadásaidról, közlekedésről, ceruzáról, amit tudom én. Te mennyit gondolsz? Nekem mindegy, papa határozza el maga. Unta beszélni erről is. Ez is világi dolog volt, és tömjen fellegekben járó rajongásához méltatlan. Amikor az első zseppénzt megkapta, mégis számot vetett az összeggel, a felét mindjárt félretette, ezt édesanyjának szánta. Ősszel megint hangverseny körútra indultak. Ezúttal Dijonban kezdték, és onnan a svájci városokat vették sorra. Jártak Genfben, Bernben, Luzernben, Bázelben, és még számtalan helyen. Mindenütt hangos siker ünnepelte, de ő most már egészen megváltozott. A tapstól, a rámosolygó arcoktól, amelyek valaha olyan izgatott örömmel töltötték el, megcsömörlött. Unott kötelességnek érezte a nyilvános zongorázást, saját magát pedig cirkuszi mutatványosnál nem többnek. Kiábrándult az efféle zongorázásból, amelynek brilliáns külsőségei sokkal jobban hatottak, mint belső tartalma, és kiábrándult a közönségből, amely a gyereket jött szájtátva bámulni, mint valami bámulatosan idomított kiskutyát, nem pedig a művészt. Utazásai közben azokat a könyveket falta, amelyekkel Lídia egy egész bőröndöt megtöltött számára. Kegyes vallási olvasmányok voltak ezek. Szentek legendái, vallásos elmérkedések, pompázó nyelvezettel megírt imádságok, az ősi keresztények szenvedéseinek véres történetei, remeték élete. Sorra olvasta őket, mint más fiú a füzetes rémregényeket, és ő nem kevesebb örömet és izgalmat talált ezekben. Három könyvhöz állandóan visszatért. Az egyik a Biblia volt, a másik védőszentjének, Paulai Szent Ferencnek élettörténete, a harmadik Kempis Tamás könyve Krisztus követéséről. Ezt a harmadikat szerette a legjobban. Nagy részét kívülről tudta már, sok részletet aláhúzott a könyvben, egyes mondatokat külön füzetbe kijegyzett belőle. Erényünk és boldogságunk alapja nem az élvezet. Semmi másnak ne tudj örülni csak annak, hogy jót cselekedtél. Nem leszel jobb attól, hogy dicsérnek, és nem rosszabb attól, hogy gácsolnak. Ami vagy, és nem lehetsz több annál, mint ami Isten előtt vagy. Amikor a hangverseny körútról hazatértek Párizsba, első dolga volt gyóntatóját felkeresni. Hosszasan tanácskozott vele, és este vacsora után így szólt apjához. Papa, szeretném megkérni, hogy most ne olvasson újságot, valami fontosat szeretnék mondani. Liszt Ádám gyanakodva tette le a Depa aznapi számát, kérdően nézett a fiára. Én számot vetettem a lelkiismeretemmel. Nem maradhatok világi ember. Engedjen engem papi pályára. Micsoda? Elment az eszed? Dehogy. Mosolygott bánatosan a vértanú. Most jött meg. Sajnálnám, ha papa nem értene meg engem. Nekem nincs más boldogságom, csak a vallás. Akármilyen más életem lesz, boldogtalan leszek, engedjen engem belépni az egyházba. Úgy. És mi lesz a muzsikával? Egyházi zenével akarok foglalkozni. Isten csak azért adta nekem a tehetséget, hogy ezzel az ő dicsőségét szolgáljam. Minden tehetség csak arra való. Mert Kempis Tamás is azt mondja, nézd fiam, nekem ne prédikálj. Én jó katolikus voltam világéletemben, és igyekeztem kedves lenni az Isten előtt. De józan eszem is van, mert a jóisten azt azért adta, hogy használjam. Eszem ágába sincs, hogy papnak adjanak. Te nem is vagy papnak való. Itt kicsit a fejedbe szárt az orgona szó. Ismerem ezeket a kamaszkori rajongásokat, ezen én is keresztül mentem, de még idejekorán beláttam, hogy amit az ember gyerekésszel szépen kicsirkalmaz, az csak hóvortos ábránt. Nem leszel pap, ezt vert ki a fejedből. De nézze, papa, nem nézek semmit. Ezek az olvasmányok csavarták el a fejedet. Rosszul tettem, hogy már előbb nem szóltam bele, majd összeszedem az egész csomót és kivágom az ablakon. Papa! Kiáltott fel a fiú elszörnyedve, könnyes szemmel. Ne vétkezzék! Atyám ott fenn az égben. Bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. Nézd, drága fiam, kaphatsz tőlem egy nyaklevest, pedig már nem vagy csecsemő, engem te ne nevelj. Majd én nevellek téged. Éretlen, taknyos vagy, és én felelős vagyok, érted? A fiú felállt, odament imazsámójához, amelyet Lidiától kapott ajándékba, és letértelt imádkozni. Sírva imádkozott, közben ott bujkált fejében a gondolat, hogy apja bizonyára nézi most őt, a karcsú fiút, akinek alakja ájtatosan elomlik az imazsámójon. Másnap előhozta a témát megint. Apja vette a fáradtságot és igyekezett türelmesen meggyőzni. A vége az lett, hogy összevesztek. A gyerek zokogva ment aludni, és napokon át tartott a párbaj. Végre Liszt Ádám elvesztette a türelmét és elkobozta a könyveket. Nem csak elkobozta, hanem keményen kiáltozva jelentette ki, hogyha a fiú még ilyen olvasmányokat mer hozni a házba, hát csúnyán el fogja náspágolni. A papi pályáról pedig mukkanni ne merjen, mert baj lesz. A fiú beleringatta magát a keresztény vértanú glóriájába. Gyönyörködött abban, hogy vallásáért szenved. És ugyanekkor testi kísértései megint teljes erővel elővették. Álmai a tomboló bujaság dúslakodó felvonulásaivá lettek. Éjszakánként kétszer-háromszor lemosta magát, hiába. Az utcára már alig mert menni, mert az utcán nők járkáltak, sőt, valami ördögi erő kényszerítette, hogy megnézze mozgásuk vonalát és utánuk forduljon. Volt nap, hogy háromszor meggyónt. Ismerősei már furcsa szemmel nézegették, olyan lett, mint a futóbolond. Ment az utcán, és egyházi dalokat énekelve hirtelen elsírta magát, nem mintha valami baja lett volna, de idegeinek túlfeszültsége könnyekben keresett könnyebbülést. Beszélgetés közben minden látható ok nélkül földön túli mosollyal keresztet vetett. Ha mondtak neki valamit, felnézett a semmibe, és álmodozó hangon elandalodva valami olyan vallásos idézettel felelt, amely nem is illett a helyzethez. A következő pillanatban szeme meglobbant, utána fordult egy elhaladó nőnek. Aztán elpirult, szájába harapott, kínos zavarban, köszönés nélkül elvont. Amikor zseppénzét megkapta egy hétfőn, elhatározta, hogy ami az anyja számára szétosztott összegen túl megmaradt, az szétosztja a szegények között, saját magát pedig nélkülözéssel fogja büntetni testi vágyaiért. Elment kedvenc templomába, minden mellékoltár persejébe pénzt tett, a kapuba üldögélő koldusoknak bőven adott, egy 5 frankos maradt a zsebében. Azt az úton hazafelé akarta szétosztani. Két házzal odább meglátott egy rongyos, kiéhezett arcú utcaseprőt. Vézda Siheder volt az, az adományra kétségtelenül rászoruló. Megszólította, akar pénzt? Mennyit? Kérdezte az mohón és meglepve. Adok 1 frankot. Adjon vissza 5-ből 4-et. 4 frankot? Hohohollala, mikor volt nekem 4 frankom? De adja ide, majd felváltom. Odaadta a pénzt. A Siheder futva el akart indulni, de a nagy seprő ott volt a kezében. Nem fogná meg addig ezt a seprőt? Szívesen. Megfogta a seprőt, a fickó elszaladt. Ő ott állt az ormótlan nagy seprővel és várt. Ekkor két lány jött arra, ringó járásuk volt, hajlékony derekuk, és ruhájuk vonalában felháborító édességgel lehetett sejteni a kebleket. Nini! Szólt az egyik meglökve könyökével a másikat, de nézd, milyen komikus, hát mit csinál itt a seprővel a kis Litz? A másik bódítóan ránézett a híres fiúra, szeme ördögien megvillant. Nem is olyan kicsi. Elvihogta magát mind a kettő. Egymáshoz bújva, turbékoló nevetéssel visszakacsintva mentek tovább. A fiú utánuk nézett. Egyetlen pillantással végigvette őket tetőtől talpig, s amikor pillantása a négy vékony bokához ért, görcsösen megrándult egész testében. Úgy megrázkodott, mintha az ördög megrázta volna. Lehetetlen. Motyogta a seprővel a kezében, hát mit csináljak, mit csináljak? Ember ezt nem tudja kibírni. Elsírta magát megrendült izgalmában, és tartotta a seprőt.